A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Az Úr Express. Életútjáról mesél Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos. Negyedik rész.
Kaland. Az álom, mint a dilettánsíroknál, egy kicsit összeolvadt. A kaland, az álom valami másról. Megálmodni egy irodalom modellt, amiben a kaland, a másság, egy birodalom, egy izgalmas birodalom amat hódíthat meg, vagy teremthet. Létezhet egy ország, ami olyan, hogy van alföldje is, és van tengere is, és furcsa irodalmak benne, furcsa városok, és te otthon vagy, és mégis magyar vagy, és alföldi vagy, és állsz aranyszöggel a fejedbe a járáson. Ez is része volt ennek az államnak, de konkrét kalandok is, a nőügyek, barátkozások. Volt egy barátom, legjobb barátom, Pap Tibornak hívták. A színház érdekelte, és a zene. Klarinétozott, Újvidéken is fölbukkant, beiratkozott az egyetemre, aztán elment Ljubljanába rendezői szakra. A Jovánovicsik nemzedékével járt. Jovánovics ennek a térségnek egyik legnagyobb rendezője, és akármikor beszél róla, úgy beszél a Pap Tiborról, mint a legtehetségesebbről a nemzedékbe. De aztán a kaland és az alkohol állandóan elvitte, nem tudta csinálni végig a dolgot. Eladósodott, ezer egy nőgy, feleségek. Az egész Dorin élmény hozzá kötődik. Ő ismertetett meg Dorinnál, az indonéz múzsámmal. Már a gimnáziumban vele úgy éltünk, hogy alig vártuk, hogy valahova elindulhassunk. Utána megismertettem a domonkos barátommal, és mi hároman hasonlóan gondolkodtunk, és sokat mozogtunk Zágráb, Ljubljana, Rovinj vonalán, ugyanis domonkos tengere muzsikát, ő is muzsikus volt. Én akkor már Zágrábban voltam, Zágrábból jártunk össze, vagy Ljubljanába, vagy le Rovinjba. Na, ha utána az alvilágba belekeveredett, és át kell szökni Ausztriába. Szökés közben ott megismerkedett egy nővel, és a határ sávon itt maradt. Ezen az oldalon elmaradt gyerekek nevelő intézete volt ott, és éjszaka bekobogott, sok ilyen nevelőnő volt. Ő nagyon szép fiú volt, és megtetszett a nőknek, megfürdették, és fölvették nevelőnek. És egy új módszert kialakított, egyik nagy pedagógusa lett az intézetnek. Az isztriai kasztról összeszedték az elvadult gyerekeket ólakból mindenhonnan, és ezeket nevelték. Elvett egy szlovén nőt felségül, és kialakított egy kispolgári életformát Koperben. Amikor mi az öccsével meglátogattuk először, akkor leköltvettünk a cipőt, és egy posztopapucsba költ lépni, és a parkettán kocsolyáznunk, fehérink, fekete nyakkendőbe volt. Nem ivott, és mondta a felségének, hogy hát most, hogy itt vannak a vendégek, leugrik egy liter bor, és lementünk vele, mentünk a kocsmába, ott már sankon ott volt egy deci angol keserű, és láttam, oda ment, ledobta, és ment tovább. Tehát ivott ő tovább, csak a feleségének megjátszott, a nagy színész volt. Akkor ráunt erre az életformára, odaadta a jegygyűrűjét a felségének, mondván, hogy csináltassa meg a fogait, és ő átment a határa Olaszországba, ott közvetített a csempészeknek, aranycsempészek, aztán továbbment Franciaországba, Párizsba, az ifjú beteg, tüdővészes, külföldi munkások szállodájának volt a portás, amikor először találkoztunk. Föltűnt, hogy minden nap másik ruhába jelnik, minden ruhája gyönyörű volt. A spanyol nagy kalapba, meg ilyen csizmába, másnap, nem tudom, osztrák pelerinbe, és néztem, hogy ilyen jó megy a dolgot, mondom. Szóval nem azt mondja, hogy szállodában vagyok portás, és a munkások dolgoznak, vagy elmennek, azt mondja, én még mindig másiknak, akkor eltveszem fel. Elég sok baja lett szegény párizsi pap Tibor költőnek, mert a rendőrség gyakran elkapta emeszt keresve. Emeszt üldözve mindig a pap Tibor költőt kapták el. Úgyhogy mikor én kimentem, épp a műhelybe aludtam, magyar műhely, Port de Lillasnál volt, arab negyedben egy régi szerkesztőség, és ott aludtam, ilyen nagy vasakat kellett fölrakni az ablakra éjszaka, és ő is oda költözött többször, és mikor meglátták a műhelyesek, hát elegük volt szegényeknek, mert sok bajuk volt vele. Pár napra rá kölcsön is kért tőlük, nagy művésze volt a kölcsönkérésnek. Az én pénzemet is első nap elkötöttük. Mondta, hogy nyugodtan költsük el a pénzt, azt mondja, hogy neki most kell kapni, van egy a tengerparton egy idős nője, és az most adja fel a pénzt, úgyhogy mi nyugodtan is. Mi reggelig nem jöttünk haza a legjobb árakból, és az összes pénzemet az egy vagy két hónapra, ami volt, az éjszaka elköltöttük. De az ő pénze persze nem érkezett. Akkor mondja, hogy leutazott a nőhöz, tengerpartra, autóstoppal, és akkor bement, a nő feküdt egy alakazágyba, egy hajós kapitánya. Össze akartak ugrani, hogy majd fizikailag leszámolnak, de azt mondja, látta, hogy ott a fejénél ott volt egy üveg kubai rum, hát összebarátkoztak, megitták a rumot, de megegyeztek, hogy ő neki le kell lépni. Tehát, hogy a hajós kapitány győzött, mégis a nő ahhoz ragaszkodik. Nem volt más hát, azt mondja, amikor elbúcsúztam a nőtől, elbúcsúztam a hajós kapitánytól. Szóval az előszobában leakasztottam a hajós kapitány nadrágját, szépen átdobtam a kezem és az akkuját, és az első kocsmába eladtam. És azt mondja, azon jöttem vissza Párizsba. Na, ilyen alak volt, és így éltünk Ljubljana és Rovin között. Ővel éltünk, ő állt hozzám legközelebb a gimnáziumba. Aztán Fehér Kálmánnal laktam, aki verseket írt, nagyon fontos, korai, izgalmas versei voltak. Ő Csóka a Tisza másik oldaláról jött, ahol Bori volt a magyar tanárja. Borit oda száműzték, hogy így mondjam, fiatal tanárként. Körülbelül ilyen társaság volt a gimnáziumban, és ott voltak még azok a barátaim, akik velünk voltak napközben, de éjszaka rablással foglalkoztak. Föltűnt például, elmentem hozzájuk, hogy nagyon törölközőik vannak, meg hogy az ágyalja tele van narancsa, meg a fura volt nézni. Egész nap együtt voltunk, kávéházakba udvarogattunk, beszélgettünk, sportoltunk, hülyéskedtünk, és hazamentünk lefeküdni. Ők pedig akkor biciklire jöttek, és elmentek, kiraboltak egy templomot, vagy kiraboltak egy raktárat, fegyverük is volt, és életveszélyes kalandba bocsájkoztak. Megkértek egy fiút, hogy árulja dolgaikat, többek közt nagy mennyiségű zsilettet is loptak onnan, és Szabadkán a piacon elkapták a rendőrök, megszorították, és köpötték, ezeket lekapták, és lekerültek a Goliatokra, ami akkor szűnt meg politikai börtönnek lenni. A fiatalkori bűnözők tábora lett, és ott voltak egy pár évig. Nagyon érdekes regényes figurák.
Megkerested ezeket a regényes figurákat ebben a kamasz életben, ami ott gondolom Zentán szintén egy kis városban volt, hogy rád ragadtak ezek a figurák?
Nem, ez a legközvetlenebb baráti köröm volt. Körülbelül ilyen alakokból tevődött ki a társaság. Persze nagyon izgalmas élet volt akkor Zentán. Az 50-es évek másik felében, 56 után kezdett oldódni a dolog, és például olyan figurák voltak ott. A gimnázium titkára például Kubát volt. Kubát, aki egyik legizgalmasabb vajdasági ember. Később ő lett a jugoszláv, aztán világviszonylatban is egyik legfontosabb ilyen menedzser típus az osztályteniszek és a sakknak. Azt hiszem Görögországba edzősködött, aztán világbajnokságot, olimpiát, mikor kellett megrendezni, akkor kivették a börtönből, melyik börtönben volt kártyázás miatt. Egyik napra kivették, másik napról kellett a sakkolimpiát megmenteni Újvidéken. Brélírozva megcsinálta, és ő volt az, aki utána visszahozta Fischert, és elhozta Zadriára, Montenegróba, a Sveti Stefán nevű szigetre, a közismert Fischeri visszatérés, és egy ilyen gyanús bankáron keresztül, aki finanszírozta a dolgot, aki később lelépett. Utána Magyar Szó főszerkesztője lett a Kubát János. Én nagyon ragaszkodtam hozzá, mindig támogattam Magyar Szónál, mert az ilyen típusokat jobban szerettem, mint a komisszár, balos, ideológikus típusú embereket. Ha jobban megnéznénk, mindenki körülöttünk pártos vagy balos komisszár típusú ember. És nagyon kevés van, aki nem ilyen. Akárhogy már át is vedlettek, de valahol a mélyükön ilyen emberek, mint ítészek. Én nem is kritikusoknak nevezem őket, hanem komisszároknak. Kubát ez másik típusú volt, a hidalgó, a kalandor. Úgyhogy ő nekem nagyon fontos ember, izgalmas. Ez is része valahogy az irodalmamnak. Szeretném mind jobban beszélni őket is abba a szőtesbe, amit az én irodalmamnak nevezek.
A tulajdonképpeni pályakezdésed azért mégiscsak az újvidéki időszak, ez az 59-től 62-63-ig tartó időszak. Tudom, hogy nagyon sokat lehetne róla mesélni az életről, ahogyan ott éltetek, amilyen mozgalmak voltak. A barátságaidra vagyok kíváncsi inkább ebből, és arra, hogy te hogy érezted magad ebben a valóban pályakezdő közegben. Nem állom meg, hogy föl ne olvassak egy egészen pici részt a Tomka Beáta monográfiájából. Erről az időszakról írja, rólad és Domonkosról. Azt mondja, legenda képződik köröttük, derékig csüngünk az újvidéki gimnázium ablakában, ha a városból a telep felé baktatnak, mitológiát teremtenek, s a maguk számára is fenntartják a helyet ebben a fiktív, provinciális univerzumban. Ezek vagytok ti ketten, Domonkos Istvánnal.
Igen, hát már zentán megismerkedtem Deák Ferenccel, aki kerámiai szakon végzett, de irodalmas foglalkozott, nagyon tehetséges költő és prózaíróként indult. Napjainkban a dráma és a film területén találkozunk a nevével, épp mostában elég sok drámáját játsszák Magyarországon is. Ő egyik ilyen nagy, ambíciózus alakja volt, ilyen átmeneti alakja annak az időszaknak, a köztünk és az uralkodó irodalmi állapot között. Barátság alkotott köztünk, és próbáltuk együtt szervezni, és együtt beindítani valamit. Azon kívül megismerkedtem Bányaival, ugyanis én a ifjúsági vezetője voltam az Zente gimnáziumnak, ő meg a Szabadkainak, és egyszer találkozott a két gimnázium, és tárgyalásokat folytattunk ilyen. Bányai egy évvel idősebb volt minden, tehát ő előbb lekerült Újvidékre, és szerb irodalmat tanult, nem volt még akkor magyar tanszék, csak következő évbe indult be, és Deák is lent volt, és ők megkapták az Ifjúság Szó című nagy formátumú újság irodalmi rovatát, próbáltak valamit csinálni, próbáltak mozdulni, de igazán nem történt meg a csoda, még nem volt az a pillanat. Következő év volt az egyetem megalakulása, és sok dolognak össze kellett játszani, hogy az a csoda megtörténjen. Úgyhogy én már ismertem ezeket az embereket, és megismertem, amivel közölt, megismertem Fejér Ferencet, Major Nándort, és Németh Istvánt. Mert Kanizsán volt az írótábor, és nyaranta az írók mindig Kanizsán voltak, tehát a szülővárosomba eljött a vajdasági irodalom, és lassan én is a Vigadó teraszán üldögélő írók asztalához kerültem a koncon keresztül, és ezeken az ismerettségeken keresztül. Kezdetben így fölnéztem erre az irodalom, és nagyon becsültem ezt a fajta költészet, Fejér Ferencét, Ács Károlyét. De a következő pillanatban Gálit, a következő pillanatban valahol zavart az, hogy ennyire lokális és formailag meghatározott, bezárt, és egy pillanatban az egyszerűen gátként mutatkozott, és provinciálisnak tűnt, és föllázadtam. Egy más programon mutatkozott, tehát egy teljesség felé, nem pedig ezt a kis világnak egy olyan fajta védése, mint amit ő náluk véltem látni. Valahogy úgy akartam ezt a kisvilágot, be akartam helyezni a nagyvilágba. Erővel a tenger mellé akartam helyezni, erővel egyenrangúvá akartam tenni a Párizsral és a New Yorkra, és nagyobb kalandokra, nem pedig az, hogy a Tisza. Na, azért nem is kezdtem el verseket írni, mert csak a gimnázium befejeztébe írtam az első verset, amikor először beleszerettem egy lányba, szerelmes verseket kezdtem írni. Én addig kizárólag csak prózát írtam, mert úgy éreztem, hogy egyszerűen nem az a Tisza volt, amiben én úsztam, amiben én a Tisza virágzásba lebegtem. Úgy éreztem, hogy a túloldal már Ázsia, vagy Afrika, vagy az Adriába ömlik a Tisza, és egyszerűen ez egy más folyó volt. És egyszerűen nem tudtam hozzányúlni, úgy éreztem, hogy ezeket a motivumokat mind leblokkolja valami. Ezeket a zsípeket föl kellett robbantani. És ebből kezdődött a nagy, máig tartó vitája a jugoszlávi magyar irodalomnak. Bizonyos időközökben a nemzedék új szenzibilitást hoznak, új világlátást, új érzékenység. A szószoros értelemben nálam erről volt szó. Akkor, mikor lekerültem Újvidékre, tulajdonképpen, akkor elvégeztem a gimnáziumot, pótvizsgáztam matematikába. És egy ilyen idő zavarba kerültem, mert én Belgrádba akartam menni egyetemre, filozófiát tanultam, de elkéstem a pótvizsga miatt, és nem vettek fel. Akkor kicsit ott voltam Belgrádba, volt ott egy barátnőm, egy nagyon szép lány, volt Lollának neveztem a versekbe, különben Rózsának hívták. Utána valahogy áttevődött a helyem, mivel közölgettem Újvidékre. Beindult a magyar tanszék, de én nem iratkoztam be, mert én nem akartam magyar irodalmat tanulni. Gondoltam, hogy egy évet itten lébeccelek, ott leszek Újvidéken, részt veszek az irodalmi életbe, de a következőben elmegyek Belgrádba, és ott majd megpróbálok indítani valami folyóiratot. Meggyőződésem volt, hogy Belgrádba kell kezdeni. Ott ültem sokat a klubba, meg részt vettem különböző rendezvényeken, az Ifjúsági Tribün nevű intézmény, csodálatos intézmény volt, az egyik centrum a jugoszláv szellemi életnek, volt egy galériája, fantasztikus kiállítások voltak, de már előbb Zenta és Szabadka központjai voltak a jugoszláv képzőművészeti életnek. Tehát ismertem egyrészt a munkáikat, másrészt személyesen is ezeket a képzőművészeket. Akkor ismertem meg Kónyovicsot, a legnagyobb vajdasági festőt, aki Szóbellel együtt élt Párizsban, vagy barátkoztak. Tehát az a nemzedék, ilyen nagy műveltségű magyar középiskolát végzett Pesten, Prágába, Bécsbe, Párizsba tanult és élő festő, zombori festő közelébe kerültem, akiről egy negatív kritikát írtam. Durva mondatot írtam az egyik írásomba, és azt hiszem, hogy vége a világnak, mert nagyon nagy hatalom volt, az összes politikusok a lába előtt térdeltek, minden kormány meghajtotta előtte zászlát, minden politikus képet akart szerezni tőle, venni vagy kapni. Egy élő, klasszikus, mint egy nagy isten, különös nagy szláv jelenség volt, noha magyarul beszélt, mert magyarul írt, találkoztunk, mindig magyarul beszélgettünk. Egy nagy európer volt, és azt hittem, hogy végem van. Különös volt épp ez az európer reagálás, azóta se találkoztam ilyennel. Ugyanis azok a költők, akikről negatív kritikát írtam, akikkel ellen fordultam, az előző nemzedék egyes tagjaival szembefordultam, azok borzasztó keményen reagáltak. Volt olyan, aki azt üzente, hogy le fog szúrni, stb. Szóval egy borzasztó szenvedtek azok a kritikák miatt. Volt egy rovatunk a szimpózium mellékletben, a szimpózium mellékletként indult, és volt egy rovatunk, kritikai rovatunk, amit nem írtunk alá, úgyhogy nem lehetett tudni sosem, hogy ki írta, és akkor mindnyájunkat zavaráztak. És ő volt az első, aki, mikor ezt elolvastuk, elkezdett kiabálni, hogy az Otto azt írja, hogy szar a faktúrám, kiabált, ki az, és azt mondja, meg akarom ismerni, és abban a pillanatban, amikor találkoztunk, magához ölelt, és egész életünkben olyan apa-fiú viszony alakult ki, ugyanúgy, mint Sinkóval. Jobban izgatta az, ki az a ilyen szuverén nő, mert az ő képe elé állni, hogy még megjegyzést is tesz. De hogy visszatérjek az első újvidéki napokra, ott üldögéltem a Fórum klubba, és akkor üzent B. Szabó György a megalakult magyar katedra egyik tanára. Akkor már meghívták Sinkót Zágrábból, nem akart jönni, de újvidéki egyetem már akkor bizonyos nemzeti mozgalmak egyik fészke volt, és politikusok próbálták ezt valahogy ellensúlyozni, és gondolták, hogy csak úgy tudják ellensúlyozni, valami nagy nevet hívnak meg a magyar tanszék élére, akinek súlya van, és a Sinkóba találták ezt meg, és Bészabó üzent, hogy jó van, hogyha én el akarok menni, ő is különböző egyetemeken tanult, Pesten művészettörténetet, Zágrába, össze-vissza, befejezett, nem fejezett, mindent csinált, képzőművész is volt, de régi magyar irodalom szakos, és egy különös, nagyon érdekes kis pengeszerű figura volt, sokkal nagyobb jelentősége volt, mint ami a könyveiben megmaradt. Szétszorodtak a művei, megérdemelne egy nagy monográfiát is. Ő üzent, hogy mégis iratkozzak be az egyetemre. Beiratkoztam, és már volt egy csoport, egy irodalmi csoport. Ilyen hagyományos irodalmi szemléletet képviselő fiúk szervezték, akik nekem már a gimnáziumban is vitáim voltak. Ugyanis a gimnáziumok közötti irodalmi találkozókon mindig megütköztünk. Ezek olyanok voltak, mint valami vitézi tornák. Érdekes, hogy később sokan ezekből a figurákból ismert emberek lettek. Például az Újvidéki gimnáziumban Erdély nevű, a magyar szónak a legkritikusabb, legridegebb korszakában a főszerkesztője volt. Aztán Matuska Márton, aki több könyvet között a háború utáni vajdasági vérengzésekről, ők képviselték az egyik szárnyat, például Újvidéken. Ezek a fiúk megalakítottak egy irodalmi kört az egyetemen. Domonkos is közéjük tartozott, vagy sokan az később, akik fontos szimpózionisták lettek, Utas Csaba, néhányan már meg is haltak, kedves barátaim, de nagy ellenfelek voltunk az irodalomban akkor, és eljöttünk erre egyik ilyen összejövetelre a Bányai valakivel, mi ketten képviseltük az a más szenzibilitást. Bányai inkább a kritikusi, eszéisztikus vénájával teljesen azonos pozíción voltunk, ugyanazokat a könyveket szerettük, ugyanazokat a képzőművészeket imádtuk. Bányaival nagyon szinkronba voltunk, nagyon szükségem volt mindig az ő tiszta, esztétikai, irodalom elméleti gondolkodására. És akkor Újvidéken bukkant fel Végen László, aki fiatal volt tőlünk, még gimnáziumba járt, de az első irodalmi rendezvényen, ahol megjelentem, mellém állt valahogy, és attól a pillanattól keresztül nem mozdult el. Állandóan együtt voltunk. Állandóan könyvek voltak a hón alatt. Na, azt hittük, hogy kis gimnazista, de komoly könyvek, Lukács Zsöltő, minden. Állandóan ugyanazokat a könyveket láttam náluk, meg cserégettük, meg hordta magánál. Sokat segített ilyen fiatal, szép gimnazista lányokat beszervezni nekünk. Később, mikor nekünk is alkalmunk nyílt, hogy az ifjúsági tribünön beindítsunk egy magyar műsort, magyar programot, akkor őt választottuk meg vezetőnek. Nem sokkal azelőtt indult be a szimpózium melléklet. És nagy nehezen rábeszéltem, hogy írjon valamit, programszerűséget az ifjúsági tribünnel kapcsolatban, hogy mit szeretne csinálni, stb. És nagy nehezen sikerült kierőszakolnom, rászorítanom. Itt én nem tudom, hogy honnan volt bennem ez az érzék, ez a szerkesztői véna. Ahogy elolvastam az első három mondatot, abban a pillanatban megláttam benne azt, ami ma Vége László. Ugyanúgy, amikor elolvastam a Makro első rövid novella változatát, rögtön megláttam benne a regényt. Rendszeresen rászorítottam, hogy írjon a szimpózium mellékedbe, és attól kezdve ő az első csapatba tartozott. A Bányai és a Deák már szerkesztették az ifjúságot, és aztán ott hagyták. Nem nagyon ment, nem sikerült, vagy belefáradtak, vagy nem akarták már csinálni, és akkor beindult egy nagyon jó egyetemist alap szerből. Index volt a neve, és Bányai főszerkesztője lett ennek az egyetemist alapnak. Ez kb. Akkor volt, amikor az ifjúság szavánál olyan változások történtek, hogy úgy nézett ki, hogy mi is kaphatunk ott helyet. és Bányainak szerettek volna adni egy rovatot, na mindenki nagyon szerette Bányait, a modorát és a magatartását, de mivel Bányait csinálta az Indexet, így Jancsi ingem aját, hogy talán én szerkesztetném azt a mellékletet, amit be akarnak indítani. Úgy is lett, hogy idatták, hogy szerkesszek, egy-két oldalt kaptunk. Én akkor épp ott valahol szembe laktam a gimnáziumban, azért láttak a lányok bennünket, hogy arra vonultunk. Ott volt kint a Futaki úton, az a legnagyobb utcai Újvidéknek, és ott volt egy nagy kávéház, olajos padlója volt, de az volt a különössége, hogy fele meg volt emelve, a fölkölt menni egy lépcső. A színpadszerűség, ilyen csőbútorok voltak, úgy hívták, hogy bácska. Mi nagyon szerettünk ott fönn, és az volt a mi törzseink. Oda vonultunk mindig, és gondolkoztam éjszaka, hogy mi legyen a neve a rovatnak, és akkor egy éjszaka valahogy bejött a szimpózión, és akkor másnapot előjött a csőbútorosban, a bácskában, a gimnáziummal szemben, hogy legyen a a rovat neve szimpózion. És akkor én visszanyúltam rögtön Koncz Istvánhoz, hazautaztam, őt megkértem, hogy legyen tagja a szerkesztőbizottságnak. Fehér Kálmánt, akivel együtt laktam Zentán, ő akkor már nem volt Belgrádban jogot tanult, és Domonkos Istvánt, még Bányai és Végel, ezek voltak a melléklet körül. De még ezelőtt volt egy pillanat, amikor elmentünk, mondom, a Bányaival az egyetemre, hogy erre az egyetem irodalmi körére, és ott egy hihetetlen nagy vita keletkezett, borzasztó összevesztünk, és a másik táborban volt a Domonkos, akkor láttam először. Egy ilyen különös, hogy én neveztem, mint egy spanyol, úgy nézett ki, és mikor a nagy vitánk véget, vagy utána odajött, hogy hát hogy mégse bántsuk ezt a csoportot, ne robbantsuk föl. Ő mindig félt az ilyen dolgoktól, veszekedésektől is. Mi olyanok voltunk, mint az arkangyalok, tüzes karddal a modern irodalom képviselői megszállottjai. Semmit se tudtam róla, mondom, akkor hát először, hogy másnap vagy harmadnap az utcán összefutottunk fele. Akkor írtam egy verset, Mozart biliárdasztal a ott a címe, próbálkoztam ilyen összetettebb, hosszabb verse, próza verszerűség, vagy nem is tudom mi. És találkoztam vele a Dunaparknál, és zsebemben volt a Mozart biliárdasztának a kézirata. Gondoltam arra, hogy majd elviszem, odaadom a hídnak. Már ott fenn az egyetemen, független attól, hogy ő így nyűszített, hogy ne erősködjünk, az álláspontja ilyen gyáva volt. Ma éreztem benne valamit, abszolút megéreztem benne valamit, ami nagyon megragadott. És aztán itt a Dunaparkba sétáltunk, léptünk a padra, és kivettem a Mozart biliárdasztát, és adtam el kiolvasni, és nagyon elkeseredett, és kivettő is a zsebőbe egy ugyanán vers. Addig már közölt itt-ott ő is, de Diós Illés néven. És én megdöbbentem, hogy ugyanazt írtuk, és mind a két cintányerot, vagy valami két fényes tárgy összeütöttünk, és attól kezdve életünk legnagyobb barátsága. Én rögtön kezembe vettem a verset, és mondom, megyünk a fórumba, és odaadtam a majornak a két vers, és így meg is jelentek. Beindult a melléklet, de akkor már ezenek az irodalmi körnek, vagy a Domonkos hozzánk csatodott a többi tagja is, az Utasi, Bosnyák, a fele annak a csapatnak át, tehát hozzánk fele még mai napig is keményen oponálja ezt a fajta irodalmat. Tehát kialakult egy tábor, ez a nemzedék, és egy hihetetlen barátság, egy újongó boldogság. Hihetetlen örültünk egymásnak, minden nap találkoztunk is, és egyszerűen nem tudtunk az örömtől mit csinálni, hogy együtt vagyunk, hogy együtt sétálunk az utcán, hogy együtt ülünk a parkba, hogy együtt menjünk egyik kávéházba, másikba, együtt nézzük a filmeket, minden nap egy új hullámos filmet, vagy egy új Antonioni filmet, vagy egy új Fellini filmet néztük meg. Az volt az a hihetetlen pillanata a modern filmnek is. Annyira szerettük egymást, ez egy abszolút család volt. Megismertettem őket, a Konca, nagy ünnep volt a találkozás ezekkel az emberekkel, és félmetes kalandjaink voltak, Emlékszem például egyszer egy irodalmi estet kellett volna tartanunk Adán, eljött a Koncz is, Deákot is elhívtuk, és ott találkozott először Domonkos, Koncz, Fejér Kálmán. Közben ott lett könyvtáros a magyar tanárom, a Dancsó Jenő. Hihetetlen nagy ünnepségé vált az egész, ami egy borzasztó nagy veszekedésé fajult. Én bent mulatoztam egy nagy bőgőssel, meg egy hegedűssel sarokba, egy kis kocsmába, amelynek az udvarán volt egy kuglipálya. A többiek egy asztalnál ültek, beszéltek, hogy vacsoráztak, a Domonkos meg kiment kuglizni. Helyekkel kezdett kuglizni, és összeveszett velük, mert mindig belépett. Az egyik alak rászott, hogy így nem lehet, ő meg pofon vágta azt az alkot. Kiszült, hogy Vajdaság boxbajnoka vagy birkozója volt, az, aki mindjárt megütött, hogy elrepült. Ez a társaság is megfordult, én is megfordultam, látom, hogy a Domonkos repül át a kávéházba, és repül ki az utcára, és nyomulnak a helyek utána. Mi is felugráltunk, és egy hihetetlen nagy veszekedés tört ki. Irritált őket a városiaknak ez a viselkedése. Olyan fura jelenségek lehetünk, örültünk, boldogok voltunk, nem tudták, hogy miféle csodabogarak ezek itt. Akkor közeledett a hippis mozgalom, stb. Először nekünk volt, a Domonkosnak volt először szakálla, aztán nekem. Egy óriás veszekedés keletkezett, a Domonkost verték. A Fejér Kálmán beavatkozott, aki legerősebb volt közünk, mert sportot, ő próbált a Domonkosról leszedni ezt a boxbajnokat. Akkor őt elkapta a kiváltóról, és a szájába bekerült az ujja, és leharapta, egy fég leharapta az ujjat. És ez egy akkora üvöltés hangzott el, hogy följett a falu. Fölkeltek az emberek, és botokkal, kerítéskarokkal megindultak ellenünk. Deák elszökött, bebújt a váróterünkbe az asztal alá. Nem tudták pontosan, mert már sötétedett, hogy tulajdonképpen ki volt a Domonkos, Fejér Kálmán is én rám gyanítottak, mert én közbe akartam atkozni, és sokat beszéltem, szét akartam szénőket, és én is bekerültem a magjába a dolognak. De voltak, akik mondták, hogy az a nagy orru, az a bűnös, már mint én. Akkor a Domonkosnak sikerült elfutni, de mind elindultak utána ezekkel a botokkal, és a Koncz, aki már akkor a szembíró volt, Kanizsán épp elvégezte az egyetemet, az elébük ugrott valahonnan a sötétből, nem tudom addig hol volt, és a nagy kapukulcsát kivette a zsebőből, és mint a pisztolya főtartóztatta a tömeget. Így sikerült kukoricásba valahová eltűnni a társaságnak, és hajnalban, amikor a vonatunk ment el, akkor lassan vagy a kukoricásba valahonnan előjöttünk, Deák is előbújt valamelyik bútor alól a váróterembe, és hogy felszöktünk a vonatra. Később ebből bírósági kártérítési bonyodalmak lettek ebből az új históriából. Azóta is kísért ez a leharapott ujjék. Most az egyik Pirinszki versenyben összekötöttem a Celán leharapott ujjával. Celán, mikor Szajnába vetette magát, leharapta valami az ujját. És tehát a Domonkossal való találkozásunk és ez a társaságnak az együttlét, egy, általában együtt laktunk különböző csoportokban, vagy a Vége és a Domonkos, vagy én és a Domonkos is. És volt egy nagyon érdekes figura köztünk, Kolarik Vilmos Finta, kövér, kerekarcú, érdekes emberfigura volt, aki egy ilyen lapos kalapot vett, és ezt erre a kerekfejre rátett ezt a lapos kalapot, és ő volt a titkárunk, a menedzserünk, szervezőnk. Ő vette fel a honoráriumunkat, ő osztotta be, és mindig őtől lekönyörögtük a pénzt. Domonkos a rádióba dolgozott, a nagy zenekarba jazzzenészként, ő neki volt biztos fizetése. A hónap folyamán akkor a Finta csöpögtette a pénzt, és mikor eljött a fizetés, akkor fölöltözött otthon, megmosta a kezét, állandóan a kezét mosta, föltette a lapos kalapot, és várta, hogy a dél körül fizetésosztás után hozza a Domonkos fizetést, és akkor kezdődik. Egyrészt visszakapja az adósságot, de akkor annyit befektet, hogy most megünnepeljük ezt a napot, és már esteledett, ő még mindig őt a lapos kalapba, nem jött. Egyszer látta, hogy az udvaron körözt a vállukon hozzák a zenészek a Domonkost vízszintesen. Amikor meglátta Fintát, akkor a nyakkendőjét kapott, egy nagyon szép piros nyakkendője volt. Azt mondta, hogy megmentette, mármint, hogy ezt vette a fizetésből. Tehát az egész pénzt már előbb elköltötték a zenészekkel. akkor nagyon keveredtünk a társaságba, tartoztak ezek a jazzzenészek. Ez az a pillanat, amikor megindult a tanszék, és a Sinkó megérkezett kicsit később, székfoglaló, stb. Kapott az egyik politikus, Tikvicki nevű vajdasági politikus, később azt hiszem nagykövet is volt Magyarországon, szabadkai Bunyavác Horváth politikusnak a szép nagy házát a Csirpanov Zsák utcában. Ez a Csirpanov Zsák utca a Bem utca, Német utca vége. Bem utcát arról ismerjük, hogy a Danilo kis háza ott volt, az a bizonyos háza, amelyik magától összedőlt. Aztán ott volt Domino nevű kávéház, és bent ebbe a kutyaszorítóba, a Zsák utcába volt ennek a politikusnak a háza, ezt kapta meg a Sinkó. Azt kiürítették, pár bútort beraktak, és vártuk a Sinkót, hogy megérkeznek, és Sinkóik megérkeztek. Egy kis Volkswagennel a Mici néni, aki nagy, a 19-es forradalom egyik fontos alakja volt, Ilyés és Lukács György is emlékeznek rá, mint fontos emberre. Például ő vezette a magyar delegációt Róza Luxemburg temetése, de később teljesen feláldozta magát, kioltotta magát, és csak Sinkó szolgálatába állt. Sinkó műveit fordította minden nyelvre, próbáltak, húzták nagy ládákba, orosz hajókon, Párizsba, Romain Rollandhoz, Gorkihoz, mindenkivel cipelték a nagy Sinkó kéziratokat. Sinkó egy nagy kétméteres ilyen elefánt bébi figura volt, a Mici néni pedig egy kis kontyos, a Flóra nénire emlékeztető, szikrázó agyú, okos orvosnő volt, akit Körlezsa is imádott, mindenki imádott, és Körlezsa is mindig vele tárgyalt meg mindent, hogyha valami problémája volt, akkor eljött a Mici nénéhez, és levitatta a dolgot. Na, hogy megérkezett, mi vártuk, jöttek, kirakták az utazóládáikat. Ilyen vasalt utazóládák voltak, amiben körüljárták a világot. A partizánok közt is voltak, mert később visszahúzódtak Szarajevóba, hegyekbe éltek, erdőkbe a partizánokkal. Partizán orvos volt a Mici néni, a Sinkó pedig egy szobába ült, és mindig írt naplót is, Drvári napló címen meg is jelent. Nagy nehezen persze abban az időben, és kinyitották ezt az utazóládát. Ez nagy élmény volt számomra, mert az első könyv, amit megpillantottam, az Lukács Győznek a Lélek és a Formák című eszékötete volt, németül, azt hiszem. Az volt a legfontosabb könyv számára. A másik Vico volt, olaszul. Tudjuk, hogy milyen fontos, hogy Joyce számára, Eco számára Vico, és később is fölmerül a Vicói történelemfilozófia. Ez a két könyv volt az utazóláda tetején. Nem volt gyerekük és nemzedékünket, mert ő kísérgette, valahogy kísérte a vajdasági magyar irodalmat, de abszolút nem tudott sose szót érteni velük. Egyáltalán nem tudott kommunikálni Zágrebből a vajdasági magyar irodalommal. És amikor minket észrevett, hogy létezünk, illetve hát nem tanítványai voltunk, de amikor a mellékletnek ezek a negatív kritikái, a grafikai kinézete, hogy mindig több szöveget tettem rá, mint az előtt szokás volt. A grafika, a képzőművészet szerves része lett a szövegnek, de nem szimmetrikus és nem geometrikus, hanem egy formátlanság. Én mindig úgy nevezem, hogy informel újságszerkesztés volt az, amit én inauguráltam egyáltalán az újságszerkesztésben. Szóval egy teljesen más új törde is kezdődött, ami föllázadtak a nyomdászoktól kezdve az egész kiadóház. De a negatív kritikák annyira főbőszítették az idősebb írókat, hogy elmentek a tartományi politikusokhoz, és kérték, hogy szüntessék be tevékenységünket. Az is felmerült, hogy lezárjanak bennünk. Összeszedték ezeket a mellékleteket, és mint legnagyobb tekintélynek elvitték a Sinkónak, hogy mondja meg, hogy igen, vagy nem. Ha azt mondta volna, hogy nem, akkor börtönbe kerültünk volna. Elvitték, és az öreg egy ilyen indián üvöltésbe tört ki, hogy végre levegő. Erre föl a politikusok egy része is mellénk állt, és így megúsztuk. Noha számról számra állandóan a karda feng fölt volt, mert a belügyet egyáltalán bizonyos köröket zavarta a magyar értelmiségnek ez a koncentrációja. Túl nagy koncentrációt jelentettünk, hogy a fiatal csoport, és nem tudták hova tenni, nem értették, és állandóan próbáltak lebuktatni bennünket, illetve engem. A barátaim akármit csináltak, az egyik barátom biciklit lopott, másik ellopott egy írógépet, tehát tyúklopások miatt is mindjárt behívtak rendőrségre, és vallattak, hogy mi közöm a dolgokhoz. Én mindig mondtam, hogy semmi fogalmam sincs róla. Az egyik legjobb barátom Pap Tibor Csibuk. Érdekes a Csibuk neve, nem tudom honnan származik, de legszebb pipát tőle kapta. Amit úgy szerzett, hogy egyszer utazott Ljubljanába az akadémiára, és egy kis szlovén állomáson mindig le kellett szállni, ott kellett átszállni a másik vonatra. Ez egy kis különös állomás volt. Pár utas volt mindig, de különös utasok voltak, mert vagy a tenger, vagy az Alpok felé igyekeztek. Ő itt megérkezett, és hát pénz nélkül, és akkor leült, rendelt, és akkor az volt a taktikája, hogy elkezdett szemezni valakivel, és hogyha az ránézett, akkor fölemelt a parrat, mint hogyha kocintanák, és akkor így valahogy bedolgozta magát a másik társaságba, vagy a másik asztalhoz, és akkor azzal kifizette azt. Egyszer egy finom úri ember ült a másik asztalnál, viszogatott, lehet, hogy akár teát, ő meg cvicseket, speciális szovén italt, fölemelt a poharát, az úri ember vissza, egymás mellé ültek, és egy fantasztikus rózsagyökér pipát szívott, angol volt, angol úri ember turista, mint ahogy a regényekben, meg a filmekben. Összeváltkoztak, ittak egész éjszaka, az öreg még várt valakit, nem szállt fel arra a vonatra, amire a barátom, és azt mondja, hogy fölállt, elbúcsúztak, és a hamutartóból fölvette az öreg pipát, az öreg nem vette észre, szájába tette, és felszállt a vonatra. Ez egy félmetes gyökérpipa volt. Előbb a Fejér Kálmánnak ajándékozta, aztán nekem. Ez egy ilyen mitikus tárgya volt a nemzedéknek, több ilyen volt. Dorin fényképe. Volt egy késünk, egy bicskánk, akkor volt ez a pipa, stb. És gyorsan a táskába bedobáltuk, és akkor úgy utaztunk mindig. És később ezt a pipát a Jancsó, mikor rendezte a Bajra Aspirin című monodrámámat, és itt ért Újvidéken nálunk, gyönyörű pipái voltak, és gyönyörű dohányai, és nagyon szépen dolgozott a pipákkal, akkor neki ajándékoztam. Ez a pipa a Jancsó tulajdonát képezi. Még mindig létezik. Ez a Csibuk hihetetlenül finoman öltözött, a legfinomabb simi cipőkbe járt, noha nagyon tele volt tyúk szemmel, tyúk seggel a lába, és széles lába volt, és mivel egész éjszaka klarinétozott valahol a folyamőrök laktanyája mellett, a parkhotelba, és átállandóan, tehát borzasztó szenvedett a cipőjétől. Ő ott kocsmai veszekedésekbe vett részt, záróra után bonyolult életet ért, de viszont nála volt mindig a klarinét, az egy kis vasalt, kis szép fekete tokja volt, és a veszekedés tört ki, mindig ő ütött először, homlokon vágt azzal a tokkal a szellem felett. Nagyon merész volt. Aztán csoron véres volt, könnyékig hazajött, azt mondja, megöltem egy embert, akkor a finta őt, az gyorsan fejretett a lapos kalapot, és ment a városba nyomva, keresni a hullát, és akkor nem hazajött este fel, azt mondja, nem találja a hullát, nem ölt meg senkit az az őrit, azt és tehát kijött ebből, ahol épp játszott, lopott, vagy elkért egy szifont, mert égett a gyomra, hogy azt hazaviszi éjszakára. De azt mondja, hogy kijött, érezte, hogy nem tud hazamenni. És egy platánfát látott egy biciklit, és gondolta, hogy fölül rá, hát nincs mit, tehát majd otthon oda támasztja a falhoz, és akkor semmi baj nem lesz. Azt mondja, kormányra felakasztott a szifont, meg a klarinétot, rájött, és abba pia vészett, hogy le van láncolva, de bír egy félkört csinálni. És akkor úgy elindult a városon köztől félkör előre, félkör hátra, félkör hátra, és hazahajtott. Duna mellett lakott, és a fához, oda támasztotta, főment a szifonnal, elaludt, megfeledkezett a bicikliről. Az öccse, aki szintén ilyen megvolt a hajlama, ügyes volt. Ha följött egyszer bátya, azt mondja, hogy mióta itt áll egy bicikli, hát mondja, akkor eszébe jutott a csúnak, hogy hát azt én hoztam el egyszer. Na jó van, fővitték a lakásba, levették a láncot, és elkezdték használni. A rendőrség elfogta őket, és bírósági tárgyalás lett. Kihallgattak, borzasztó volt, de mindjárt összehozták a szimpóziumnál. Nem értettem. Akkor másodszor egy írógépet elloptak meg. Föltöltek egy trafikot a szimpózium technikai szerkesztője, nem volt cigarettájuk. Megfogta őket a rendőrség, és vallatta, és mindig, mikor kérdezték, hogy ki tudott, mindig azt mondták, hogy Tolnai, Tolnai. Akkor, mikor engem behívattak a rendőrségre, kihallgatásra, persze tyúktolvajokkal, mindenféle alakkal ültem, behívattak, és mondták, hogy hát mi van azokkal a trafikföltörés, írógépek. Mert mikor megnézték a cuccaikat a szimpóziumban, a szekrényüket, akkor mindent álltak a szekrényben, még koponya, emberi koponyát, madár koponyát. Mert egyszer egy bácsordason voltunk egy barátomnál, és ott vadásztunk. Ott voltak elhagyatott sírok, és koponyák voltak szanaszét, és egyet elhoztunk. Szobrot akart csinálni a csontvázából. De mikor a nyomozó társaság a fórum vezetőségével együtt, mint tanúkkal kinyitott a szimpózium szekrényét, kibukott egy koponya, emberi koponya. El is akartak ítélni, persze akkor már engem sírgyalázás miatt. Szóval bementem a rendőrfőnökhöz kihallgatásra, és mit tudsz, hát semmit nem tudok, és akkor elébem dobta a jegyzőkönyvet, az egy bekötött könyv volt, és mindegy, a nevem piros alá volt húzva. És akkor elkezdett üvölteni a rendőrfőnök, hogy mindjártokat bezárunk, börtönbe, stb. Éreztem, hogy valami nagyobbra halásznak, nem a biciklés, nem a műtyürök izgatják őket, valami mást keresnek, de nem kapcsoltam. Egész addig nem kapcsoltam, még egyszer Zentáról nem kaptam egy üzenetet, hogy kirabolták a katonai előképző. Abban az időben nálunk az volt a szokás, hogy volt ilyen katonai előképzésed terem, ahol fegyverek is voltak. Azt kirabolták, elvittek valami fegyvereket, és egyértelműen hozzám kötötték, hogy én azokban a napokban voltam ott, és akkor hirtelen észrevettem, hogy követnek. Akárhova mentem hirtelen, mindent tudtak rólam. Közben a Dobóti Amir barátom részegen jött haza hajnalba Kanizsán a parkból, a mi házunk a leégett boltjaink előtt megmaradt egy zászlótartó. És abban volt a jugoszláv zászló, valami állami ünnep volt. Jött haza és leszakította, vagy lerántotta, akaratta véletlen, vagy többen, vagy maga a zászlót a házunk előtt. Ami már nem is volt, amilyen leégett, elvették, stb. Ő is börtönbe került, el is ítélték. És mikor kijött, nagy megdöbbenésemre azt mesélte, hogy akkor bement, adtak neki papírost, és azt mondták, hogy írjon a szimpóziumra. És aztán arról is értesültem, hogy hozzám kötik a fegyverek eltűnését, és akkor végül kialakult a tézis, hogy a fiatal magyar értelmiség vissza akarja csatolni Vajdaságot. Ez volt a vád. Akkor végül jött egy füles Szabadkáról, hogy napok kérdés, hogy engem elfognak, és kirakat pert fognak csinálni. És én akkor összehívtam a szerkesztőséget. Mondom, mert mindegy mágnes, mindent így magamra szedtem. Bejártam aztán a börtönbe, látogatási időben barátaimhoz, meg írtam is novellákat az élményeimről, amit bent tapasztaltam. Éreztem, hogy valami szorú költem, valami láthatatlan hurok, amihez nincs semmi közöm, de egyszerűen valós hurok. És én összehívtam szerkesztőséget, és mondtam, hogy eltáztam Zágrába, folytatom a tanulmányaimat, és átadom a szerkesztést Bosnyák István. Azért Bosnyák Istvánnak nem tartozott ehhez a legszorosabb maghoz kezdetbe, de ő volt a legkitartóbb. Olyan természete volt, van, hogy amit megfog, azt nem engedett el. Tudtam, hogyha valamit a kezébe adok, azt nem engedi el. Olyan, mint a buldog, mikor megharap valamit, akkor azt fogja. És akkor ezt senkinek nem mondtuk. Este csak a domonkos tudta, és a barátnőm, ők kikísértek, az álmásra föltöttek a vonat, eltűntem Zágrából, eltűntem a vidékről.
Azur Express. Életútjáról mesélt Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos volt. A műsort készítette Borlai Kinga, Molnár András és Jósvai Lídia. A Portré műsor 1999-ben készült, és legutóbb 2011. május 21-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap sugározzuk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Eltévedt herceg vagyok.
Két színész legenda.
Mondja, jutottam eszébe valakinek.
Rutkai Éva és Latinovich Zoltán felejthetetlen alakításai a film vásznon.
Hogy megy a munka?
Kedélyes szakma.
Erre van iparengedélyünk.
Ez nem magának való társaság.
Fotóháber, tanulmány a nőkről, holnap 20 órától az M1-en.
Műsorajánlót hallottak.